Krisztusban, szeretett testvéreim! Egyetlen mondatban talán így tudnám összefoglalni az imént elhangzott evangéliumi szakasznak az üzenetét. A halál utáni sorsunk véglegesen itt a Földön dől el. Ugyanezt kissé bővebben és költőjebben Chiara Lubich a fokolári lelkiségi mozgalomnak az egykori lelki anyja és egykori vezetője így fogalmazta meg. Idézni szeretném ezt a gyönyörű gondolatsort. Az élet fontos átmenet. Ez a próba ideje. Sőt, amennyit itt hagytam kialakulni magamban Jézusból, annyi marad meg bennem mindörökre oda át. Minden cselekedetem, minden pillanatom, minden lélegzetvételem átkerül az örökké valóságba. Itteni életemnek minden perce az örök életet készíti elő és határozza meg. És az árulmondat a legszebb. A mennyország olyan ház, amelyet idelen építünk föl, és majd oda át lakunk benne. A mennyország olyan ház, amelyet idelen építünk fel, és oda át lakunk benne. A példabeszédbeli gazdag, kedves testvérek, azért jutott a kárhozatnak a helyére, mert ahogy hallottuk a híradásban, nem segített az éhező, szükséget szenvedő, nyomorgó Lázáron, és valójában nem hallgatott sem Mózesre, sem a prófétákra. Magyarán nem gyakorolta a felebaráti szeretetet, és nem hallgatott azokra, akik akkor és ott a szóba hozott felebaráti szeretetet felhangon hirdették, úgy a zsinagógákban, mint a jeruzsálemi templomban. Sőt, a gazdagnak arról is tudomása volt, amit Ámosz próféta mondott, ezt olvastuk az első olvasmányban, ahol Ámosz keményen megfedi azokat, akik nem törődnek a szegényekkel, akik duskálnak vagyonban, borban, mindenféle jóban, de csak magukkal törődnek, magukat hízlalják. Ezért tehát tönkretette az életét. Már neki is annyi lehetősége volt, mint bármelyikünknek, ő nem építette föl itt a Földön mennyországi örök hajlékát, ő csak ebbe az életbe akart, próbált berendezkedni, lám értelmetlenül. Köszönöm, szeretett testvéreim, hogy az emberiségnek milyen hányada építi tudatosan itt a Földön egykori vagy majdani mennyei hajlékát, arról sohasem készült és valószínű sohasem fog készülni statisztikai fölmérés. De még arról sem, hogy az önmagukat gyakorló kereszténynek vallók milyen százaléka építi tudatosan itt a Földön majdani mennyei hajlékát, mert az, hogy eljárunk a templomba, az még lehet folklor is. Nem biztos, hogy pontosan arról szól, amiről szólnia kell a történetnek. Engem, mint lelkipásztort itt és most, éppen a Szentlecke összefüggésében, mert lelkipásztorként úgy érzékelem, hogy Szent Pál apostol minden lelkipásztornak a példaképe is egyben, az érdekel, és az foglalkoztat, azért aggódom, hogy a jelenlévők, akik itt vagyunk most ebben az órában, a Szent Misén és most pillanatilag éppen Isten igéjét hallgatjuk, mi egyáltalán szoktunk-e és mennyire törődünk a saját és szeretteink lelki üdvével, azaz érdekel-e bennünket, hogy valójában én hol is tartok majdani otthonom megépítésében, és körülbelül hol tartanak a férjem, a feleségem, a gyermekem, az unokáim, a testvéreim. Egyáltalán foglalkoztatja őket ez a kérdés. Mert ahogy hallottuk, Pál apostol csak ugyan aggódik, és a Timóteushoz írt levélből, amelyből a Szentleckét olvastuk, hadd idézzem azokat a gondolatokat, amelyek egészen pontosan erről szólnak. Azt mondja Pál, de Isten embere, menekülj a bajkeverőktől, törekedj igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szerítségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Teljesítsd megbízatásodat büntelenül és fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Tehát akármilyen sok dolga lehet Timóteusnak ott a közösségben, amelyet az apostol rábízott, és mindig terül, a legelső dolga az, hogy munkája az üdvösséget. És valószínű, Pál apostol nem törekedett minden elemét felsorolni annak az életformának, amelynek aztán eredménye lesz az örök élet, de mégis sikerült pár olyan gyakorlati dolgot szóba hoznia, amelyeket ha a tanítványa Timóteus életre vált, akkor egészen biztos, hogy itt a földön fel fogja építeni majdani örök otthonát. És ahogy újra és újra átolvastam ennek a figyelmeztetésnek az elemeit, engem nagyon meglepett az, amiként a felsorolásban egymást követik a gondolatok. Mert általában úgy szokott lenni, hogy amikor valamit felsorolunk, vagy elmondunk, a legfontosabb dolgokat az elejére tesszük, és aztán úgy hátrafele a nem annyira fontos dolgokat. Most újra olvasom, figyeljék meg, hogy az apostol milyen érdekesen rangsorol. Mit tesz az első helyre? Én meglepődtem. Isten embere, menekülj a bajkeverőktől. Menekülj a bajkeverőktől. És azután folytatta, hogy törekedj igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre, szerítségre. Tehát első helyre teszi az apostol a bajkeverőktől való menekülést, óvakodást. Hogy miért? Nagyon sokat foglalkoztam, hisz éveken keresztül előadtam az Apostolok Cselekedetei című könyvet, az Újszövetségi Szentírás 5. könyvét. Csak nagyon érdekes, hogy akárhol Pál apostol megjelenik, megalapítja az egyházközséget, amely részben zsidókból, de többségben mindig pogányokból verbuválódik. Nem kell eltelnie sok időnek, mindjárt megjelenik, vagy megjelennek a bajkeverők, akik megpróbálják tönkretenni, szétszúzni az apostol alapos, áldozatos, hitben, reményben, szeretetben fogant munkáját. A legtöbb keserűséget az apostolnak apostoli munkája során éppen a bajkeverők okozták. De akkor tisztázunk el azt a fogalmat is, hogy kiket nevezünk, vagy kit nevezünk bajkeverőnek, vagy bajkeverőknek többes számban. szentírási értelemben bajkeverőknek nevezzük azokat az embereket, akik tökéletesnek hiszik magukat, és ezért aztán mindenki másról csak elmarasztóan tudnak nyilatkozni. Amit ők tesznek, az tökéletes, ahogy ők teszik, az hibátlan, de mindenki más ostoba, mindenki más csak félc munkát végez. Kedves ismerősöm, aki egy alkalommal azt mondta, hogy lehet, ha más jobban végzi, de hogy én jól végzem, az biztos. És ő is elég sokszor bajkeverő volt. Hát a bajkeverő az az ember, akinek mindenről és mindenkiről megvan a véleménye, csupán csak önmagát nem veszi észre, önmaga gyengéit, önmaga hibáit még nem térképezte fel sohasem. És az ilyen ember általában nem bírja a tekintélyt, az ilyen embernek Isten őriz, hogy főnök elégy, mert hát eszével leír, átnéz rajtad, nem vesz semmit sem komolyan tőled. Az ilyen ember nem csak a főnöke, beosztottjai, munkatársai életét keseríti meg, ő maga is egy megkeseredett ember, aki az epét csak úgy okádja maga körül, és ezzel rengeteg bajt, rengeteg keserűséget okoz. Nyilvánvaló, az ilyen embertől menekülni kell, mert békétlenséget, zűrzavart, bizalmatlanságot gerjeszt maga körül. És most értettem meg, hogy miért sorolta így fel az apostol, nyilván a Szentlélek Úristen is besegített ebben, hiszen ő a Szentírásnak az inspirátora, a sugalmazója. Egy ilyen légkörben, amelyet megmétejezett a bajkeverő, ott úgy gondolom, hogy a szeretet, a türelem, a szelídség, az igazságos lelkület alig ha valósítható meg. Mert az ilyenek folyton bekavarnak, mindent tönkretesznek. Az ilyen emberektől való óvakodás, menekülés tehát nem szeretetlenség, hanem óvatosság, elővigyázatosság és az éberségnek a jele. És kedves testvérek, ilyen bajkeverők lehetnek a családon belül is, sokszor testvérek között annyi ilyet hallani. De a munkahelyen is lehetnek, a lépcsőházban is lehetnek, az udvaron is lehetnek, az egyházközségben is lehetnek, sőt vannak, még egy ima csoportban is lehetnek ilyen bajkeverők. És hányszor baráti körben. Nem véletlenül paraszkodik a zsoltáros, hogy akiről azt hittem, hogy a barátom a sarkát emelte ellenem. Hogy hányszor és hányszor mondjuk népi nyelven, hogy a kígyót a keblünkön merengettük. Tehát a bajkeverő az, aki tönkreteheti az igyekvésnek az útját, módját. És hogyan lehet védekezni ellene, hogyan lehet kifogni ezt? Legelőször azzal, kedves testvérek, hogy meghallgatjuk ugyan, mert minden embert meg kell hallgatnunk, de nem kommentáljuk, nem mondjuk tovább azt, amit tőle hallottunk, és főleg mi nem mondunk semmit neki. Amikor teológus voltam 1977 és 83 között, akkor a Szekuritáté nagyon rámászott a főiskolára, és pimasz módon mindig vizsgaszesszióban kezdődtek a kihallgatások. És jó két nappal közölték, hogy kikövetkezik a kihallgatásra, hogy az emberek idegileg cukkolják, és akkor a szessziót, hogy mi tudjuk, hogy ez akkor hogy lehet így tanulni, meg készülni. És akkor volt egy ilyen szólás, mondás, amit egymásnak átadtunk mi, teológiai hallgatók, hogy mindenki ehhez tartja magát, és akkor nem lesz gond. És ez így hangzott: magunkról semmit, másokról még kevesebbet. És ezóta jelszó. Sokszor fel is tudtuk bosszantani ezeket a kihallgató privékeket, mert magunkról semmit, másokról még kevesebbet. Most a bajkeverőkkel is csak így lehet. Ha fölismertjük, hogy ki az, akkor magamról nem beszélek, másról pedig semmit sem mondok. És nem engedjük meg azt, hogy véleményükkel befolyásoljanak, hassanak ránk. Minden tőlük hallott információból nézetgyököt vonunk. Ezek általában minden felnagyítanak, eltorzítanak, félremagyaráznak. Valójában nagyzási mániában szenvednek, és aki nem engedi, hogy kiéljék ezt a nagyzási mániát, ezt a nagyzási hóbortot, az már rögtön ellenségé avanzsál elő, és ezt el kell tiporni, azt tönkre kell tenni, azt le kell feketíteni, azt le kell írni, ez az ő jelszavuk. És mi tehetünk valamit. Imádkozhatunk ő érettük is. És ha már sokat-sokat imádkoztunk, és utána belső készletést érzünk, akkor esetleg le is lehet ülni velük négy szem közt. Bár nem garantált az eredmény. A legegyszerűbb és a legfontosabb az, hogy távol tartani magunktól, ne engedni, hogy lelkünknek a békéjét tönkre tegyék. Mert ha a lelkünk békéjét valami megzavarta, akkor, ahogy mondtam korábban, oda a szeretet, oda a türelem, oda az irgalom, oda minden. Nem kis feladat, igen-igen kemény kihívás, de lám a Szentírásban olvastuk, Pál apostol figyelmeztette így szeretett tanítványát, és olyan szentegyházunk figyelmeztet ma mindannyiunkat, hogy óvakodjunk a bajkeverőktől. Ott járnak köztünk, itt élnek velünk, és szedik az áldozataikat. Ne engedjük meg azt a luxus nekik, hogy mi is áldozattá váljunk. De nem végeztünk teljes elmélkedést, ha nem gondolkodunk el azon, hogy én személy szerint voltam-e, vagyok-e bajkeverő. Tettem-e valami olyat eddigi életemben, amivel másoknak kellemetlen órákat, perceket, talán napokat, heteket, éveket okoztam, akiben kioltottam a reményt, a szeretetet, a bizalmat. Szálljunk magunkba mindannyian, és a vizsgálódást legelőször saját magunkon kezdjük. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy másoknak a lelki ismeretét vizsgáljuk meg. Az mindig könnyebb. Kezdjük magunkon. Voltam-e én bajkeverő? Okoztam-e gondot másoknak? És ha végeztem az önvizsgálattal, akkor talán még ki is tekinthetek a körön túlra. Nagyon fontos ezt megtennünk, mert újra idézem, és ezzel be is fejezem. Azt mondta Jara Lubik, amennyit itt hagytam kialakulni magamban Jézusból, annyi marad meg mindörökre oda át. És Jézus nem volt bajkeverő. Ugyan megmondta apostolainak, farizeusoknak, írástudóknak, mindenkinek szemtől szembe, amit meg kell mondania, de azon túl ezt a fogalmat ő nem ismerte. Ő nem tett olyat, ami ezt kimerítette volna, mert ő egyenes lelkülettel járt az emberek között. Nos, ilyen egyenes lelkületű emberré kell nekem is formálódnom, hogy itt a Földön, küzdelmesen ugyan, küzdelmek árán, de mégiscsak felépítsük majdani mennyei otthonunkat, és ehhez mindenek előtt, és ezzel befejeztem, óvakodjunk a bajkeverőktől.